az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Van egy világhíres sztori, amiért maga a főszereplő élete végéig nagyon-nagyon mérges volt. Hát most már úgyis már nincs ugye az élők sorában, azért elmesélem, mert ez Magyarországon is nagyon népszerű volt ez a történet. Ugye az első mondat a Hold felszínén, ugye kislépés nekem, hatalmas ugrás az emberiségnek hangzott el, és állítólag utána volt még egy mondat, hogy sok szerencsét, Mr. Gorski. És ez úgy annak idején 69-70-ben nem tűnt fel senkinek a későbbi időkben, és senki nem tudta megmondani, hogy mit jelent ez a rejtélyes mondat, ez a sok szerencsét, Mr. Gorski. És az újságírók hiába faggatták Armstrongot éveken keresztül, mindig megkerülte a kérdés, sose adott rá választ, míg 1994-ben meghalt ez a Mr. Gorski, aki elméletileg ugye szerepelt ebben az első mondatban, és akkor Armstrong megnyílt, és elmondta, hogy gyerekkorában, ugye baseball Amerika, mint egyik nemzeti sportja, hát átütötték véletlen a labdát a szomszéd kertbe, ő ugye átmászott a kerítésen, átment, és a nyitott ablakon keresztül hallotta ugye a szomszéd asszonynak a hangját, hogy orális szex, hát orális szex, majd akkor lesz orális szex, hogyha a szomszéd gyerek a Holdon sétál.
Soményszky Nándorral beszélgetünk, Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja. Humornál maradjunk akkor, mert ez egy humoros történet. Volt még ott valami Armstronggal, vagy kivel?
Aldrinnal, aki ugye a második lépett a Holdra. És ugye őnek az örök szívfájdalma volt, hogy csak második lehetett, de rém büszke volt arra, hogy ő elsőnek pössentett egyet a Holdon, és ezt nagy büszkén utána nyilvánosságra is hozta. Míg az Armstrong sztori az egy gondolat...
De a Gagarinnak is volt ami hasonló mániája, ő is megállt, nem a Holdon, meg nem a világűrben, csak épp az űrállomás felé menett, hogy elvégezze a dolgát, nem?
Igen, ezt majd el fogom mesélni, csak térjünk vissza még egy gondolat elejéig Armstrong, hogy azért meg kell mondani, hogy ez egy kitalált történet. Van Amerikában egy cég, ami ezzel foglalkozik, hogy nagyon jól hangzó és nagyon hitelesnek hangzó történeteket ad elő, és terjeszti el a világhálón, de ebből természetesen egy szó sem igaz. 2-3 évvel ezelőtt jelent meg Armstrongnak Magyarországon is a könyve, és a könyvnek az utolsó lapjain ő maga is kifejezte ezt, hogy barátjának írt levelét hozta nyilvánosságra, aki egyúttal a könyvszerzője is volt, hogy nagyon mérges volt világéletében ezért a történetért, de nem tudta magáról levakarni. Akkor menjünk a Gagarini cselekedetre, amivel egy máig tartó hosszú sort indított el. Azt nem tudjuk, hogy az előző este sok ásványvizet ivott-e, vagy valami más is történhetett, de a bajkonúri starthely felé, ami ugye van egy busz, ami kiszállítja az űrhajósokat, mind a mai napig is, ugye ez a közlekedési mód. Egyszer csak megállított a szót a sofőrnek, hogy álljon meg, kiment, és hát elvégezte a buszkerekénél a kis dolgát, mint egy, hát nem is tudom, ilyen megjelölés, ilyen telepszerűen. Most ez annyira népszerű lett ez a dolog, hogy ezt az űrhajósok, akik Bajkonurból indultak el, nem csak a szovjet, vagy a később orosz űrhajósok, hanem nemzetközi űrhajósok is ugye megcsinálták ezt a dolgot, de sokáig erről nem volt fotó. És mielőtt a fotóról beszélek, azt elmondom, hogy a világ első űrhajós nője, Tereskova, az hallani sem akart róla.
Erről a szokásról.
És nem googolt le a buszhoz, csak úgy, mint az első angol űrhajós nője, Helen Sharman sem. Tehát ez megmaradt a fiúknak a
kiváltsága.
Így van, de hát azt hiszem a hímkutyáknál is ugyanez a rítus ugye lezajlik, tehát ez a fő tevékenység.
De valamit akart mondani.
Igen, a fotó, már is mondom, persze, már is mondom, mert végre kezembe került egy nagyon rossz minőségű felvétel, tehát egy homályos, jól láthatóan dugiban készült felvétel, ahol két űrhajós áll a busznál, és jól láthatóan végzi a kis dolgát, míg a harmadik az éppen pakolja el a szükséges szerszámot. Most annyit lehetett látni, hogy fehér köpenyes, tehát orvosi kísérlet van az autóbuszon is, tehát a busz ott jól látható volt a képen. Nyilvánvaló volt a szkafander alapján, hogy szovjet orosz űrhajóról van szó, és űrhajósokról van szó, de ez, aki szemben állt a képen, az arcát nem lehetett fölismerni, mert mondom, nagyon rossz minőségű kép volt, de a karjelzését, tehát a karjelzés az ugye azt jelenti, hogy melyik országnak a tagja, annak a lobogója van, ugye egy emlém a fönn a felvarva a karjára, és a fekete-piros-sárga színből lehetett látni, hogy német. Na most ugye visszakeresve a dátumok alapján, meg a német űrhajósok alapján kiderült, hogy ez 1992-es felvétel, és hát Klaus Dietrich Flader német űrhajósról van szó a képen. És hát ma már ugye az interneten mindent meg lehet találni, végre előkerültek a tű éles képek, úgyhogy ezzel bizonyítást is nyert az, hogy ez a rítus, ez valóban létezik. Most persze a fénykép csak azt bizonyítja, hogy ő is megcsinálta, illetve a társai is, de hogy a többiek, azt most van, aki elfogadja, van, aki nem.
Nagyon szigorú feltételek mellett készülnek föl az űrhajósok, és mennek föl a világűrbe?
Most már azért könnyebb.
Igen.
Kezdetben nagyon, nagyon nehéz volt, és olyan szigorúak voltak a feltételek, hogy olyan jelentős berepülő pilóták, akik egyébként világrekordokat állítottak föl a repülés terén, azok például nem is tudtak bekerülni az űrhajós keretbe.
Mert tehát annyira feszes.
Nem csak a... Igen. Tehát olyan követelmény volt, hogy egyszerűen pszichológiailag teljesítményileg, tehát a centrifugában való teljesítmény, a repülési órák, tehát 3000 óra volt a alap, akár sugárhajtású gépen, teljesen mindegy, hogy milyen gépen, de 3000 repült óra, nagyon-nagyon szigorú feltételek, akkor szem, hát az szó sem lehetett mondjuk, mint én is, hogy szemüveges űrhajós. Ez csak 1980 után, amikor az űrrepülőgép program beindult, akkor is csak azért, mert addig ugye az volt a szokás, hogy az űrhajósoknak a 99%-át vadászpilótákból képezték ki. Csak hogy a későbbi űrkutatásnál már kellett tudományos eredményeket is számítani, és ezért a vadászpilótából képeztek geológust, meteorológust, tulológust, meg hát minden szakterületre. Na ez változott meg később, amikor enyhébbek lettek, például a start feltételek is, hogy nem volt akkor a terhelés a személyzetem, az űrrepülőgépem, mint korábban, és akkor már azt mondták az adott szakterületen a legjobbnak, mondjuk, hogy ha turológus vagy, meteorológus vagy, akkor szállj be, és ott a gép fedélzetén a világűrben végezd el a programot.
Na most, amikor Simonyi felszállt, akkor ő teljesen civil volt, nem?
Teljesen civil volt. Hogy... Igen, ő fizetett is ezért az ürepülésért.
Tehát meg lehet vásárolni.
Igen. Hát
van az a pénz, amiért
nem kevés pénzért.
Beveszik a csapatba.
Igen, és sajnos ezek az árak is emelkednek, mert tudomásom szerint az első repülése az 25 millió, a második pedig 35 millió dollár volt. Tehát egy magyar nyugdíjas előtt is ott a lehetőség, csak még igen, pár száz évet távol kell összegyűjteni ez, akinek esetleg az űrbe vár. Csáth Simonyi viszont nagyon mérges volt arra erre az űrturista kifejezésre, úgyhogy én sem merem most itt a mikrofon előtt mondani.
Minek kell hívni?
Spaceflight Participant, tehát fizető űrutas. Egyébként ez a hivatalos megnevezése is. Ő egyébként mérnöki munkát végzett föl, mert általában az űrturisták azok vagy a súlytalanságtól kissé meggyötörve ott állnak a beszíjazva valahol a kabin falába, aztán bámulnak ki az ablakon. de ő komoly munkát végzett, mert eltökélte magában, hogy minél közelebb akar kerülni az űrhajósokhoz, minél jobban meg akarja ismerni a fedélzeten, az űrállomás fedélzeten elvégzendő munkákat.
Hogy fogadták a többiek? A civilt?
Hát igen, a civil azért itt vannak ám megkötések, mert például nem lehet szabadon a modulok között közlekedni. Ugye tudjuk, hogy az űrállomás az nemzetközileg épült föl, vannak orosz és amerikai modulok, de az orosz űrhajóról átszálló űrhajósok csak az orosz modulokban tartózkodhatnak, külön engedéllyel mehetnének át az amerikaiba. Tehát ilyenkor nem számít gyakorlatilag, hogy most fizető űrutas vagy profi űrutas, megvan a munkahelye, ahol elvégezheti a dolgokat. Egy nagyon érdekes kísérletet elvégzett, és bár ez nem szilveszteri téma, de ezt mindenképp el kell mondanom, mert ő volt az első, aki a starttól egészen a leszállásig használta a világhírű pille dózimétert,
ami magyar,
így van, talán itt képezték ki Brá Budapesten a használatára, és így óriási mérési eredményekhez lehetett jutni, mert azelőtt csak fönt a világűrben az űrállomás fedélzetén végeztek el ilyen munkát.
Itt viszont már lesz közben oda és visszafelé jövet
így is. Van, és így nyugodtan megállapíthatták, hogy a kéthetes űrutazás alatt körülbelül egy tüdőröntgennyi megfelelő sugárzás érte a testét.
Hát azért az nem olyan sok.
Ne, hát az teljesen normális dolog. Igen. Tehát, mert hogyha több érné, akkor utána az űrhajósokat eltiltják a repüléstől, tehát nem mehetnek többször.
Most, ha szóba került a Simonyi, űrturista, fizetős, űrutazó, lassan megtaláljuk majd, hogy kéne mondani. Azért eszembe jött, hogy azért most megint előtérbe került, hogy magyar űrhajós fog felszállni majd.
Igen, hát tegnap is néztem a televízióban, Ferenc Orsit hívták, most mindenhova ugye hívják,
hát hogy ő a felelős,
mondjon
ugye
persze az részleteket a dologról. Hát most napokban fognak nekiállni a részletes feltételeknek. Annyit lehet tudni, hogy ez orosz űrhajón repül, mert én amikor nyilatkoztam valamelyik adónak, akkor én még nem tudtam erről a dologról semmit. Ugye kétféle lehetőség van, hogy vagy a ISA-tól, tehát a Nyugat-Európai űrhivatallal, vagy a oroszokkal mehetne a magyar űrhajós. De mivel a ISA-nál nincsen évente válogatás, tehát az a 2024-25-ös repülési dátum az nem illene bele, mert nincsen évenkénti választás, megvan az ISA-nak a csapata, azok most repülnek és stb. Tehát marad Oroszország. Igaz, hogy az ISA űrhajósok is pillanatnyilag csak orosz űrhajóval mennének föl, és akkor most zárójelben megmondom, hogy december 20-án pénteken indul a világ első MASEK űrhajója a Boeing cégtől. Méghozzá a fedélzetén egy Rozi nevű bábú is lesz, tehát egy női űrhajós imitátor. Nagyon jó pofa a fénykép, mert egy ilyen piros kendős, fehér pöttyös kendővel is be van kötve a feje. Igen, hát ez egy kísérlet, mert ez lesz az Egyesült Államoknak a kereskedelmi részlege. Tehát megalakult, mert ugye most ez volt ez a fizető űrutas, de ez ugye elsősorban Oroszország üzlete volt, mert a kongresszusi törvény szerint az Egyesült Államok, illetve a NASA nem foglalkoztathat állami pénzen, tehát állami fejlesztési dolgokban MASEK dolgokat, tehát pénzes dolgokat. De most Amerikában is ugye nem akarnak lemaradni azért az űrtortának az újbóli felszeletelésétől, de bevontak MASEK cégeket, hát ilyen az Elon Musk-kal ugye a SpaceX, és most a Boeing is jelentkezett a saját űrhajójával. Van 4 amerikai űrhajós a korábbi keretből kiválasztva, akik már nem a NASA kötelékében fognak repülni, hanem a Boeingnek, illetve a SpaceX-nek lesznek a, hát nem azt mondom, hogy a munkásai, de lényegében igen.
És már az első útra mennek emberek, vagy az első útra megy
az nem, a Nem, ez az első útban, ez csak a bábú megy, hát nyilván az első útnál azért mindig van egy ilyen tesztrepülés, hogy megvizsgálják, hogy működik-e minden, mert azért
És akkor felszáll, a szerkezet, mit csinál?
Összekapcsolják az űrállomásra.
Igen, és aztán visszajön?
Mint a viszont, és akkor majd egy pár napot ott tölt, és akkor visszajön.
Aha. Na most a magyar lehetőséget azért nagyon gyorsan lerendeztük.
Nem rendeztük le, csak ez egy zárójeles megjegyzés volt, hogy most pénteken, hogy ez az év legjobban várt indítása lesz, ez a Boeinges.
Jó, de akkor maradjunk a Boeingnél. Most hát képtelenek voltak összerakni egy repülőgépet, le kell állítani ezt a 737-es gyártást, mert annyi hiba volt benne, hogy el nem tudom képzelni.
Hát a szoftver hiba, igen.
És akkor most ez úgy összeilleszthető, ez a szakmai sikertelenség ezzel a szakmai kihívással, amit most itt el tetszett mondani?
Hát két különböző dologról van szó. Ugye a Boeing az az Egyesült Államoknak legnagyobb repülőgép exportőre.
Igen.
Na most a 12 000 munkásnak a sorsa függ ettől a típustól, ugye, hogy most felfüggesztették.
Ezt a 737-et.
Igen. Nem, az a valami max, vagy valamilyen egyéb jelzése van, tehát ez amivel voltak problémák. De gyakorlatilag most az új, kijavították a hibát, én úgy tudom, és csak az újra repülési engedélyre várnak, de hogy az mikor jön meg, ez az, amit nem tudnak. Szerintem Trump elnök nem sokat fogott ebbe vacakolni, mert őt ugye tudomásom szerint ugye a középrétegek választották meg elsősorban, és azért 12 000 munkásnak a léte az szerintem komolyan fog alatba esni ahhoz, hogy nagyon hamar megjöjjön az az engedély, de ez csak egy nagyon privát véleményem.
Thank you.
ami életre kell. Tírádi.
Tehát a mostani tervek szerint egy 3-6 hónapos magyar ülrepülésre lehet számítani. Ez meglepően sok, bár aki persze nem követi az űreseményeket, annak sok, illetve Bercihez képest sok, hát ugye 8 napot töltött az űrrepüléssel, viszont 8 nap alatt csak nagyon kevés számú kísérletet lehetett elvégezni, úgyhogy sokkal hosszabb időt kell ott tölteni, hogy az addigra összeállított magyar, és elsősorban magyar programokat a mi űrhajósunk tudja elvégezni. Lenne olyan lehetőség, hogy akár az oroszok, vagy akár olasz, vagy német, vagy más nemzet űrhajóssal végezze el ezeket a kísérleteket, de nagyon-nagyon drága az űrhajós idő. 7-10 milliárd forint lesz ez a költség, ez előlátható költség. Ez viszonylag nem egy nagy összeg ahhoz képest, hogy a magyar űripar, és itt ez a lényeg, hogy a magyar űripar megint meg tudja magát mutatni a külföldnek, tehát jönnek a megrendelések. Hát
mire?
Most is ezzel a...
Mire?
Például erre a kis műholdra, erre a Picosatra, ami most is kering a föld körül, a társai közül egyedül. Hát ez a magyar világrekord most a világűrbe, hogy amit egyszerűen a nyugati szakemberek azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni ilyen kis méretben, ahogy mi most ezt megcsináltuk, egy 5x5x5 centis kockát kell elképzelni, ami méri...
Kering a világűrben.
Ami csak adján, hát ezt egy szemét is megcsinálja, egy darabka, akármi, de méréseket végez. És ezeket az adatokat lesugározza a Földet, az internetről, illetve az űrvilágról, honlapjáról bárki le tudja tölteni ennek a műholdnak a jelzéseit.
És ezeknek milyen jelentőségük van egyébként?
Hát ez például az elektroszmogot vizsgálja, és aznak óriási hatásai vannak a nem csak az emberi életre, hanem a távközlés.
És akkor ezek a megrendeléseket, amiket említett, úgy kell érteni, hogy ezzel a műholddal a magyar tulajdonos szakembergárda elvégzi pénzért másoknak.
Igen, de nem is ez a fő dolog, hanem amikor majd lesznek amerikai, orosz, teljesen mindegy, hogy milyen műholda, akkor olyan szerkezeti elemeket, amiben mi magyarok nagyon jók vagyunk, akkor azt ránk fogják bízni, és ez pénzt hoz.
Uh-huh. Tehát elköltünk 7-10 milliárdot a űrhajósra, de elkezdhető megtérül hamar.
Igen, ez teljesen.
Aki egyébként mit fog csinálni az fél évig?
Pontosan ezeket a kísérleteket fogja, tehát úgy fog fölmenni, hogy mondok egy számot, 50 darab kísérletet kell elvégeznie, amit földi magyar kutatóintézetek állítanak össze, de elképzelhető, hogy bérmunkában elvégzünk más országoknak is ilyen kutatómunkát.
Honnan lesz nekünk űrhajósunk erre?
Hát ez egy érdekes dolog. Mondom, aki foglalkozik az űrhajózással, annak azért nem. Tehát most már nem kötelező, hogy vadászpilóta közül válasszák ki a második magyar űrhajóst. Ugye akkor ez teljesen magától értetődő volt.
De csak
most,
volt értelme.
Most tudományos szakembert fognak felküldeni. Az lehet orvos, lehet geológus, teljesen mindegy, hogy milyen szakmából. Viszont ki kell képezni az összes tudományos feladatnak a megoldására. Tehát attól, hogy ő orvos, nem csak orvosi kísérleteket fog elvégezni a súlytalanságban, hanem egyéb dolgokat is, amit majd rábíznak.
És nem kell, hogy értsen az űrhajóhoz? Kicsit se?
De az űrhajót meg kell tanulnia, de nem vadászpilótának kell lennie. Tehát a repülési...
Jó, hát csak mondja, ez mindegy egy ilyen örök kérdés, hogy a pilótából tudok kiképezni jó űrhajóst, vagy a civilből tudok kiképezni egy jó űrhajóst úgy, hogy soha nem volt pilóta.
Igen, de most nem az űrhajót, vagy az űrállomást kell vezetni.
Jó, hát értem, de csak ott...
Az csak egy vészmegoldás, és hogy a 3 tagú személyzet közül, ugye ez általában a parancsnoknak és az orosz felőzeti mérnöknek a dolga, de ma már az ISA, tehát a nyugat-európai űrhajósokat is kiképzik a Szojuznak a vezetésére. Tehát mint pilóták is, mint űrhajós pilóták is helytállnak, ugyanez vár a magyarra is, tehát ő sem fogja megúszni ezt a kiképzést.
Mikorra várható, hogy meg lesz?
Hát szerintem ez már januárban mindenképpen az orosz féllel való közös megegyezés alapján teszi közzé a felhívást. Tehát elvileg bárki jelentkezhet. Vannak azok kikötések, például 35 éves életkor, ezért én nem is jelentkezem többek között.
Meg tudom érteni. Simonyit nem zavarta az életkori megkötés.
Igen, mert ő fizetőutas volt, és arra nem vonatkoznak ezek a dolgok, az csak kap egy általános, egy nagyon, nagyon rövidített kiképzést, hogy azért ne csak ott oda legyen szíjazva valahova az űrhajó ülésére, hogy bírja a súlytalanságot, tehát azt a dolgot bírja megfelelő. És a Charlesnak nagyon jó a fizikai felkészültsége, tehát ő nem csak abba tölti az idejét egész nap, hogy ott a Microsoftnál most az Office 365-öst próbálja még jobb használhatóvá tenni, hanem ő komolyan mellette sportol, hogy mit tudom én, biciklizik pár ezer kilométert, meg ilyen dolgok. Tehát.
A Farkas Beltanára visszatérve, jól érzem, hogy az tulajdonképpen egy ilyen, és nem lebecsülve persze, de az egy ilyen kirakat valami volt.
Ezt sokan így gondolják.
Jó, hogy ott volt a pille, és ott azzal mért valamit, de...
Hát igen, és még ennek ellen is azt kell mondani, hogy a Farkas Bertalannak volt, illetve Magyarországnak volt a legjobb interkozmosz tudományos programja összeállítva. Igaz, hogy erre egy korábbi baki adott lehetőséget, ugye amikor a Szajusz 33 nem tudott összekapcsolódni a Szaljut 6-tal, ezért a Bercék ürepülését egy évvel elhalasztották, és az alatt a két év alatt, ugye mert egy év volt a normál felkészülés, és egy év volt a halasztás, ez alatt a magyar intézetek csodálatos programot állítottak össze. De egyébként ezeket a feladatokat ugyanúgy elvégezhették volna az akkori szovjet űrhajósok, tehát nem volt. Ez egy egyszerű propaganda dolog volt, hogy a Szovjetunió megmutatta, hogy még az Egyesült Államok terve előtt, mert megvoltak az amerikai tervek is, hogy az űrrepülőgépen már bevonják más nemzetek űrhajósait, hogy a volt szocialista országokat, illetve hát akkor még létező szocialista országokkal együtt hódítsák meg a világűrt.
T-Rádió, ami feltűzött.
Elkanyarodtunk a szilveszteri hangulattól az űrben. Ott ünneplik valahogy?
Gyorsan térjünk is vissza, mert egy nagyon érdekesen történik a szilveszter megünneplése az űrben. Megint van egy jó példám, mert itt volt Magyarországon a 80-as években Ernst Messerschmitt nevű német űrhajós, és mielőtt bárki valami rokoni kapcsolatra gondolna, ő másképp írja a nevét, mint a híres Willy Messerschmitt. És itt előadásában megemlítette, hogy akkor még ugye NSK és NDK külön ország volt, hogy a nyugat-német alkotmány azt írja elő, hogy a napi díj, a kiküldetési díj, az nem órában van meghatározva, hanem napkeltétől napnyugtáig. Na most az űrállomáson, mivel másfél óra alatt kerüli meg a Földet, ezért 16-szor van napkelte és napnyugta. Úgyhogy Ernst Messerschmitt mondta is, hogyha hazaér, akkor ír egy beadványt a németeknél, hogy hát a kiküldetési díját azt ne a normál szerint, hanem ahogy az alkotmány, illetve a törvény előírja, akkor ő 16-szoros napi díjra tart igényt. Hát természetesen nem kapta meg, ugye, de minden esetre jól hangzik, és ebből mindjárt logikusan következik is, hogy szilveszterkor is ugyanezen a pályán 16-szor van lehetőség arra, hogy koncentrálnak az űrhajósok.
Jó, de hát lehet ott alkot fogyasztani odafent.
Igen, akkor hagyj kérdezzem meg, hogy a következő négy dolog közül, vagy ital közül, mi van tiltva az űrállomáson fogyasztása? Kóla, sör, konyak, vodka.
Hát szerintem a sör, meg a kóla.
Igen.
Tehát de csak ráhibáztam.
Nem, logikus volt egyébként, mert a széndioxidos italok, tehát ugyanígy a szódavíz vagy a pezsgő sem lehetne, mert egyrészt a kinyitásnál a súlytalanságban azonnal teletöltene minden műszert, és képzeljünk el, mint hogyha itt a számítógépbe kis molekulák úgy szépen mennének be mindenhova, mert ugye súlytalanságban menne össze-vissza. A másik, meg hogy súlytalanságban az emberi szervezet is egy kicsit másképpen dolgozza föl ezt a dolgot, és fölszaporodik a gáz a szervezetbe, amit tehát előbb-utóbb ki kell üríteni, az kellemetlenséggel jár.
Amikor felvitték a borítékokat, volt valami kis üzlet, ilyen maszek dolog ott a háttér az amerikaiaknál, az nem tudom, hogy szilveszter volt, vagy mi volt.
Az nem, az Apollo 15 repülésénél volt, amikor a tervezett 10 darab helyett sokkal többet, 120-at vittek fel az
borítékot.
Borítékot, amin bélyegzett, tehát ilyen első napi boríték, amin ott van a bélyeg, amit aztán a hazajövel Holdon lepecsételték, stb. Tehát egy ilyen vagyont állítottak elő, mert ez egy akkori kereskedő megbízásából készült a dolog, úgyhogy a NASA, és már korábban utaltam rá, tehát az ilyen maszek dolgokat nagyon nem díjazza, úgyhogy őket akkor le is tiltották a további repüléstől.
Emiatt?
Emiatt, igen.
Tehát ennek az volt a lényege, fölviszed a borítékot, fönt valahol lepecsételed, visszahozod, és ez önmagában ettől egy hatalmas nagy értéket
fog. Így van, ez a bélyeggyűjtőknek, mert ez első napi boríték, és pláne, hogy a Holdon van lebélyegezve, ez ki lett volna állítva a NASA-nál, meg egyéb ilyen állami helyeken, tehát...
Csak nem volt egyeztetve.
Hát csak, hogy ők saját zsebre is akartak dolgozni.
Volt még ilyen történet, ilyen saját zsebre?
Volt, amikor később űrhajósok szobrokat, meg ilyesmiket vittek föl az űrállomásra, az már nem is a Holdra, hanem az űrállomásra, és ezért cégektől komoly pénzt kaptak, svájci cégtől, például a táncoló ember egy ilyen nonfiguratív valami ott lebegett az űrállomáson. De ez talán nem is annyira érdekes, mint hogy a sör, ugye, mint tiltott ital, és mégis napvilágot látott egy fotó, hogy a Mir űrállomásnak, az akkor még létező Mir űrállomásnak az egyik, mondjuk így kevésbé látogatott helyén be volt szíjazva egy 3 decis dobozos gösszer. És ez nagyon sokáig olyan titokként úgy lappangott, úgy senki nem akart erről beszélni, mert ez tényleg mivel tiltott dolog, tehát ebben nem lehet azért viccelni. Egyáltalán nem lehetett tudni, hogy mikor került föl az űrállomásra, míg végül aztán egy Franz Fiebig nevű osztrák űrhajós, tehát az első osztrák űrhajós vallotta be, hogy ő vitte föl annak idején a lánya születésnapja alkalmából, hagyta ott az orosz személyzetnek, mert tudta, hogy a parancsnok az nagyon szereti a sört, és hát gondolta, hogy egy ilyen 3 decis gösszertől azért nem lesz semmi probléma. Sajnos én azóta nem tudom beszerezni a gyűjteményem részére ezt a 3 decis gösszer dobozt, mert 99-től, tehát 1999-től Magyarországon nem gyártják.
Azt a kicsit.
Igen.
Uh-huh. Na most azért menjünk oda-vissza, hogy azért helyezzük el magunkat, tehát lesz magyar űrhajós, térjünk vissza, aki fölmegy az űrállomásra.
Az oroszok az első 2 modult bocsájtották föl, és utána a sokkal nagyobb teherbírású amerikai űrrepülőgép flotta vitte föl szintén így modulonként és nagyobb alkatrészenként, mert az orosz rakétákban vagy a Szajuszban nem lenne ennyi hely ezeknek a nagyméretű alkatrészeknek a felszállítására. Tehát ez a majdnem 400 tonnás futballpálya méretűnyi, tehát egy elég nagy űrállomásról van szó, persze a napelem szárnyakat beleértve. Ez ugye 20 év alatt épült gyakorlatilag föl, úgyhogy már egyes részei már végsősorban elavultnak is tekinthető. Minden évben, vagy minden második évben összeülnek azok az országok, akik részt vesznek ebben a programban, hogy meddig hosszabbítsák meg a nemzetközi űrállomásnak a létezését. Pillanatnyilag 2025 az a határidő, hogy addig. Hogy aztán meg fogják-e hosszabbítani, vagy nem, az persze attól függ, hogy közben hogy alakulnak az amerikai űrhajóknak a távolabbi sorsa. Megvalósul-e a SpaceX vezetőjének az ígérete, hogy a 20-as években ők már eljutnak a Marsra, és hát sok egyéb olyan dolog, ami ezt jelentősen befolyásolja. Én kételkedek ezekben, mert az elmúlt majdnem 60 év alatt, amióta létezik az emberes űrrepülés, még olyan program nem született meg és nem zajlott le, ami a terveknek megfelelően történt volna. Mindig volt eltérés, különféle okok miatt.
Pirádió. Ahol otthon.
A NATO vezetőinek decemberi találkozóján, amikor ugye ünnepelték a szervezet 70 éves évfordulóját, akkor ott foglalkoztak az űrhadviselés kérdésével. Ennek mennyi a realitása ön szerint?
Hát ha most ugye elővesszük a régi 80-as évekbeli ugye a Star Wars, ugye a filmsorozat, amit én is nagyon szeretek, és ugye ez Magyarországon úgy terjedt el, hogy a Csillagok háborúja, egyébként hibátlan, mert a stratégiai védelmi kezdeményezés, ugye ami Ronald Reagan-től indult el, az abban állt, hogy az ellenséges rakétákat még az indítás utáni percekben még az adott, tehát az indító ország területe fölött semmisítsék meg. Tehát ez nem egy űrháborút jelentett, hanem egy valóságos földi háborút, és ezt úgy lehetett kiküszöbölni, mert abszolút 100%-os védelem nincsen, csak nem mindegy, hogy az én területemre mondjuk 100 rakétából nukleáris teher mellett becsapódik 90, vagy csak 5. Most persze nem mondom, hogy ha 5-ben, akkor mindenki tapsikol örömében, mert akkor is azért óriási lesz a pusztítás, de egy ilyen háború esetén azért nem mindegy, hogy mekkora a túlélési esély. Na most ezek automatizálva vannak, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha nehogy Isten mégis valaki megnyomná a gombot, akkor az ellenfélnek a műholdjai ezt automatikusan, ha nem kapja meg a tiltó parancsot minden nap, vagy bizonyos időnként, tehát ezt nyilván nem hozzák nyilvánosságra, hogy mennyi időnként, de ha nem kapja meg a tiltó parancsot, akkor ezek a katonai műholdak, ezek azonnal indítják az ellencsapást. Mindenféle jóváhagyás, vagy egyéb nélkül. Mert egyébként viszont különféle gátok vannak megszabva. Tehát ugye ezt mindenki tudja, hogy az amerikai elnök mindig hordja magánál, ugye úgy hívjuk ezt az atombőröndöt, vagy atomtáskát. De ezek úgy vannak megcsinálva, hogy az indítás után még nagyon korai szakaszokban még le lehet állítani. Sőt, még a végső szakaszon is le lehet úgy állítani, hogy a nukleáris teher nem robban föl, csak legfélebb a rakéta becsapódik. Már ez is egy eléggé komoly ok a hadviselőfelek, vagy a leendő hadviselőfelek számára, ezt nem mindenki nyelné le, de nem mindegy, hogy most egy atomtöltetű rakéta csapódik be, vagy csak önmagától a rakéta. Tehát még az utolsó pillanatig is meg lehet akadályozni ezt a dolgot. Maga a doktrina az 70 évre nyúlik vissza, ez az 50-es években származik, és még a Wernher von Braun vezette amerikai rakéta szakemberektől származik, aztán az USA-ban ezt persze tovább fejlesztették. A lényege az, hogy aki a világűrt uralja, az uralja a Földet is. És minden eddigi űrkísérlet az jobbára ezeket a katonai célokat szolgálja, szolgálta és szolgálni is fogja.
Értem. Van-e még valami Szilveszterről? Vagy valami humor? Ugye nagyon hamar átfutottunk rajta, hogy van-e Szilveszter az űrbe, hát biztos van, ahogy mondja, 16-szor meg lehet ünnepelni, mert annyiszor kerül meg
van,
a Földet az űrállomás. Szabályzatilag meg van engedve, az
igen,
nem lehet meg sör,
engedve,
meg ásvány, biz,
de konyakkal vagy vodkával természetesen lehet. Kocintanak is, azt is persze jelképesen, mert a műanyag tasakkal azért nem célszerű ottan kocintgatni.
És hanem, mi majd, ha túllövi magát?
Nem, azért ez szabályozva van, mert azért gondoljunk bele, hogy azért az űrállomás egy veszélyes üzem, most nem lehet azt mondani neki, hogy na, akkor most menjél ki a kertbe, aztán ott lebegél egy kicsit. Tehát azért ott ez, az életük múlik a dolgon, úgyhogy egy bizonyos mennyiségig egy ilyen 100 gram vodka, hogy mondaná az orosz, ez meg van engedve, de aztán több nem.
Nézi valaki?
Hát az ellenőrző műszerek alapján ez rögtön kiderül. Ez rögtön
de
kiderül.
De van mindenféle dróttal egyebekkel borítva.
Hát, nem is állandóan, de alapműszerekben be vannak, persze. Persze, hát szívműködés, egyet mindent nézni kell, mert nem mindegy, hogyha a földi orvosok ezt azért szemmel kell tartani. De egy ilyen oldás, egy ilyen kis oldás az engedélyezve van. sokkal érdekesebb vagy humorosabb az, amikor a távozó személyzet az űrállomáson mindig hagy egy papírt, egy üzenetet valamilyen elképesztő helyen. És volt olyan, hogy a följövő új személyzet, az 92 darab csavarozott ki, mert sehol nem találta az üzenetet, és ez egy olyan rítus, hogy ezt mindenképpen meg kell keresni, ezt az üzenetet. 92 csavart kicsavart egy ilyen lemezborítós részből, és ott meg is talált egy cédulát, de nem azt, amit az előző személyzet tett oda, hanem már egy jóval előbbi személyzet, a következő szöveggel, hogy te hülye, én is kicsavartam ezt a 92 csavart, de az üzenet nem itt van. Szóval ilyen dolgokkal fárasztják egymást ezek a srácok, de ezek szerintem egy jó alaphangulatot teremtenek.
Jó, de hát 90, vagy hogy van? Milyen van? 9 hónapig, ugye?
Igen, na most ez szigorúan az űrhajónak az élettartamához jó. Van kötve.
Jó, de a 9 hónap súlytalanságban való lebegés az hogy van?
Az már nagyon a határeset, és nagyon rosszul van. Nincs is 9 hónapos, csak ilyen nagyon ritka kísérleteknél, amikor be akarták bizonyítani, hogy ugye egy amerikai meg egy orosz volt föl, majdnem 365 napig, 20 nap híja volt körülbelül, mert a Mars utazáshoz nyilván ennyi idő kell majd, sőt, igen, még több is, de az a probléma, hogy a Jóisten úgy teremtette meg az embert a hosszú évezredek alatt is, hogy mi a földi 1G-s gravitációhoz vagyunk szokva. Tehát a szervezetünk csontváza, ami ugye tartja a húst meg az egyéb dolgokat ugye rajtunk, az megszokta ezt a gravitációt, és hogyha ettől eltérő körülmények közé kerül, az megviseli a szervezetet, illetve nagyon érdekesen reagál rá. A súlytalanságban úgy reagál rá, hogy mivel érzékeli, hogy nem hat rá a földi gravitáció, ezért azt mondja, hogy akkor nincs is szükség a csontvázra, mert fő a gazdaságosság, ezért a vizelettel együtt fokozottan nagy mennyiségű kalcium kezd eltávozni a szervezetből, a saját csontrendszerét bontja le az ember a súlytalanság állapotával. Ezt az orvosok nagyon korán fölismerték, és megfelelő gyógyszerekkel ezt lehet ellensúlyozni, és ugyanakkor az űrrepülés vége felé, majd mindjárt mondom az időtartamot is, a vége felé viszont már napi több órás tornát kell elvégezni. Tehát az izmokkal, stb. Tehát, hogy a terhelése meglegyen a szervezetnek, mert akkor nem lesz ekkora a bomlás. Na most ez olyan 3 hónap után már nagyon a 10% felé közeledik a kalciumveszteség, ami azt eredményezi, hogy az űrhajós egyszerűen nyomorék lesz, ha visszatér a földre. Ez nem megengedhető. Ezért az
hát
ilyen
ha
hosszú...
Csak nem balanszírozzák ki.
Persze, hát most azért mondom, hogy vannak most már ellenszerek, de a kezdetben, például 1970-ben a Szajusz 9 repülésénél, amikor még nem volt űrállomás, csak egy Szojúz űrhajóban a Nikolájev és a Szevasztyanov űrhajós 3 hetet töltött el, egyszerűen majdnem meghaltak a végére, mert semmilyen mozgási lehetőség nincsen a Szojúz űrhajóban. Amikor már átmennek az űrállomásra, akkor már van, meg vannak berendezések, de a korai Szojúzokban ilyenről még szó sem lehetett. Csak ahogy próbálgat, hogy feszegeti az ember a határait, ezeket a kísérleteket el kell végezni.
Sominszky Nándor, Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, és boldog szilveszterezést.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.